Jó napot kívánok a hallgatónak! A nevem Tóth Ákos, ez pedig a jelen podcast sorozata az Európai Unióról. Adásunkat a Mérték Média Elemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány támogatta, és ezúttal Krajcár Gyulával, a jelen főszerkesztő helyettesével, külpolitikai jellemzővel és Kína szakértővel beszélgettünk az EU versenyképességéről, kiváltképp annak fényében, hogy elkészült Mario Draghi versenyképességi jelentése és javaslatcsomagja, illetve annak fényében, hogy a magyar kormány a versenyképességet tette az uniós soros elnökségének fő mottójává, és azt, hogy tegyük újra nagyjá Európát. De hát ez már egy ilyen közhelyszerű tény, hogy Európa versenyképességben nagyon lemaradt. Mióta is, és valóban így van-e?
Hát gyakorlatilag ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, ahova eljutott az Európai Unió mára, és igazából tehát abban, hogy a versenyképesség tekintetében le van maradva elsősorban is az Egyesült Államok, másodszorban Kína mögött, abban úgy nagyjából egyetértés uralkodik az Európai Unióban. Tehát ez abból is látszik, hogy a Draghi jelentést, amikor nyilvánosságra hozták, utána jönnek a különböző megnyilatkozások, és ebbe a részébe, tehát a diagnózis részébe, abban mindenki egyetért. Abban már, hogy ez mekkora probléma, abban már azért vannak eltérések, és abban pedig, hogy mi lenne a megoldás, abban pedig aztán nagyon-nagyon sok eltérés van, ugye itt nagyon rengeteg érdek a különböző irányokba hord, tehát itt nem várható az, hogy mondjuk a Draghi jelentésben lévő javaslatokat, mint egy egységes csomagot el fogja fogadni az Európai Unió, ez nem
Ugye kezdjük
igazán.
az alapoktól, tehát valójában két jelentésről beszélünk, ugye, és mind a kettő olasz személyiséghez kötődik, ugye az első jelentés az egységes piacról szól, azt Enrico Letta tette le az asztalra, és ezek után kérte föl Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Mario Draghi-t arra, hogy készítsen erre egy javaslatcsomagot a versenyképesség javítására. Miért pont bennük bízik meg az Európai Bizottság? Mitől különleges Mário Draghi például?
Mario Draghi attól különleges, hogy viszonylag sikeres európai bankelnök volt, tehát az Európai Központi Banknak volt az elnöke, majd utána egy nagyon sikeres miniszterelnöke lett Olaszországnak. Mindkettő sikerét elsősorban annak köszönheti, hogy egy ilyen nem túl politikus, hanem egy kifejezetten egy technokrata, egy ilyen közszolgálati alkatú ember, egyébként persze nyilvánvalóan nagy szellemi kapacitásokkal, iszonyatosan kiterjedt kapcsolatokkal a pénzügyi és a politikai világban, Európában. Tehát ő igazából egy ilyen tekintélyes figura, és az ő tekintélyét igazából az azóta zajló vitákban se nem kérdőjelezte meg senki. Tehát itt nagyon biztosra ment az Ursula von der Leyen, amikor őt kérte fel. Viszonylag kevés olyan széleskörű köztiszteletnek örvendő ember fut azon a szinten, ahol ők mozognak, mint Mario Draghi. De ez látszik is egyébként, ugye ez egy kétkötetes mű, amit letettek. Ez rendkívül kidolgozott, nyilvánvalóan nagy szellemi hálózat dolgozott rajta, tehát ezzel igazából nincsen semmi különösebb probléma. Ugye, amiket ő felvet, az egyfajta megközelítés, nevezetesen, hogy Európa alapvetően az innováció, és ezzel szoros összefüggésben a technológia területén maradt el a két versenytársától. Amit sok mindennel lehet demonstrálni, ő elsősorban azt szokta emlegetni, hogy meg kell nézni, hogy mivel foglalkoznak a legnagyobb amerikai vállalatok, és hogy mivel foglalkoznak a legnagyobb európai vállalatok, és akkor azt fogjuk látni, hogy még Amerikában különböző új technológiákkal foglalkozó vállalatok nak a piaci kapitalizáció a legnagyobb, addig Európában továbbra is elsősorban az autógyárak azok, amelyek, vagy az autógyártó vállalatok azok, amelyek a legnagyobb erőt képviselik. Ez jelentheti azt, ugye, hogy az autógyártásnak a húzó ereje az egy korábbi időszakban volt jellemző, és most már inkább ezeknek a technológiai cégeknek a húzó ereje kellene, hogy javítson. De igazából vannak olyan vélemények is, amelyek azt mondják, hogy hát ez igazából nem olyan nagy baj, amiről szó van. Ettől még Európa nem lesz egy gyenge hely. A Peterson intézetnek, ez egy amerikai, elsősorban ilyen kereskedelemmel, világkereskedelemmel foglalkozó kutató intézete, az ő véleményük az egész Draghi jelentésről arra épül például, hogy a kerékpár versenyhez hasonlítják, hogy nincsen baj azzal, hogyha nem az élen megy az ember, csak tudja tartani a tempót azokkal, akik az élen mennek. Sőt, még bizonyos értelemben kellemes is, hogyha nem az élen megy, mert a szelet azok fogják fel, akik az élen mennek. De ha tudja tartani a tempót, akkor nincsen ezzel semmi baj, mert az emberek gazdagok, az emberek jól élnek, a szolgáltatások jók, tehát nem olyan nagyon nagy baj az, hogy nincsenek olyan vállalatok, amelyek az egészen új, a jövő technológiáit találják fel. Hát nem biztos, hogy ez egy igaz álláspont, mert mindez persze teljesen át van szőve geopolitikai problémákkal, tehát ez az egész jelentésnek a környezete az nagyon súlyosan van terhelve azáltal, hogy na akkor pontosan milyen viszonyt is kellene az Európai Uniónak kialakítania az Egyesült Államokkal, és milyen viszonyt is kellene pontosan kialakítani Kínával, és még mit tudom én, egyéb másokat is különböző részterületeken fel lehet sorolni. Mert hogyha a dolgok úgy alakulnak, hogy a Nyugat az egy valami egységes, együtt utazó társaság, és ezen a nyugaton belül van mondjuk a követő bojba Európa, és elől megy az Egyesült Államok, és a távolság közöttük mindig megmarad, akkor ez főleg Amerikából nézve, ez egy teljesen rendben lévő dolog. Ugye a hidegháború alatt is úgy volt, hogy miután nagyon szoros volt Nyugat-Európa és az Egyesült Államok közötti kapcsolat, a kettő közötti érdekkülönbségek nem igazán, vagy csak nagyon nehezen tudtak a felszínre jönni. Most itt pedig a Draghi jelentésben például nagyon szépen látszik, hogy nagyon jelentős érdekkülönbségek is vannak.
Ugye a technológia fejlődéséről, illetve a Európa lemaradásáról beszéltél ennek kapcsán, de ha jól tudom, a jelentés nem is erre mutat rá igazán, hogy nagy technológiai innovációs lemaradásban van Európa, sőt, tehát bizonyos dolgokban nagyon is fejlett, csak éppen piacosítani nem tudja. Tehát nem tudja magát a pénzt kitermelni abból, amit egyébként megcsinál. Tehát itt föltalálják, de mondjuk az Egyesült Államok gazdagszik rajta tovább.
Igen, hát ez lényegében persze lemaradást jelent. Hát ugye ennek is szép példája a Karikó Katalinnak a találmánya, amely ugye tudományos szinten tulajdonképpen Németországban jött létre, de igazából terméket már Amerikába csináltak belőle, és amikor ugye nagy üzletet lehetett már csinálni, akkor azt már ugye az amerikai cégek csinálták meg. Ennek ad egyfajta magyarázatát Mario Draghi, nevezetesen azt, hogy az európai vállalati finanszírozás az egy sokkal kockázatkerülőbb finanszírozási rendszer, mint az amerikai, vagy akár a kínai. Ugye arról van szó, hogy Az európai vállalati szektor háromnegyed részt bankok finanszírozzák, és körülbelül a negyed részét finanszírozzák a tőkepiacról. Ez az Egyesült Államokban pont fordítva van. Tehát, hogy körülbelül a háromnegyed részét finanszírozza a tőkepiac, és a negyed részét a bankok. Ugye ezzel az a probléma, hogy a bankok hagyományosan nagyon konzervatív hitelezők. A bankoknak a saját politikájuk miatt, de hát ez bárki, aki vesz lakást banki hitel segítségével, az pontosan tudja, hogy a bank vissza akarja kapni a pénzét bármilyen körülmények között, ezért nem is helyezi ki a pénzét, csak akkor, hogyha biztosítva látja annak a megtérülését. Tehát nem vállal különösebb kockázatot. A tőkepiaci finanszírozás van ugye eleve kialakultak ezek a kockázati tőke alapok, aminek az pontosan ez a lényege, hogy a megfelelő jó befektetésekkel viszont sokkal nagyobb hasznokat érnek el, mint amit a banki hitelezéssel el lehet érni. Ennek megfelelően Európában a bankok elsősorban a már konszolidált, beállt vállalatokat szeretik hitelezni, és ezek a konszolidált, beállt vállalatok, ezek pedig általában az érett technológiákkal foglalkoznak, nem pedig a vadonatúj technológiáknak a feltalálásával, azoknak a piacosításával, termékké formálásával. Tehát ez mondjuk egy ilyen nagyon jelentős problémát, aztán arról nem is beszélve, ugye, hogy az európai tőkepiac az valójában nincsen európai tőkepiac, hanem 27 tőkepiacocska van egymás mellett, ami további korlátokat jelent ebben a finanszírozási formában.
Melyek a jelentés fő pontjai, tehát a technológiai kihívásról beszéltél, melyek a további főpontok?
Ő ugye az innovációs, tehát az innovációs képességnek a fokozását, illetve a kifejlesztését tartja alapvetőnek, és ezt elsősorban két területre való koncentrációval hozná létre, az egyik a dekarbonizáció, a másik pedig a biztonságnak a kérdése. Tehát ő úgy látja, hogy ez két olyan célrendszere az Európai Uniónak, amelyel nagyon intenzíven és nagyon erősen kell egyébként is foglalkoznia, tehát ugye ambiciózus klímacélok vannak kitűzve, és hát elsődleges érdeke az Európai Uniónak a saját biztonsága. Ugye, és ezeknek a megteremtésére, mármint a klímacélok elérésére és a biztonság megteremtésére olyan gazdasági apparátust kell létrehozni, ami egyrészt ezeknek a céloknak az elérését biztosítja, másrészt ezt csak úgy lehet biztosítani már a mai világban, hogyha ugye maga képes arra, hogy előállítsa azokat a javakat, amelyek ezt biztosítani fogják. Ugye itt megelőzte már egy másik program vagy koncepció kidolgozása a Letta és a Draghi jelentést, nevezetesen az európai hadipari ilyen integrációs kezdeményezés, amiben pontosan ez volt a lényeg, hogy csak és kizárólag a hadipart tekintették át, hogy a hadiparnak a széttagoltsága, a hadibeszerzéseknek a széttagoltsága az milyen mértékben nem segíti elő a technológiai fejlődést, nem segíti elő a vállalatoknak a kifejlődését. Ugye Európa egy nagyon sajátos hely abból a szempontból, hogy a hadi beszerzéseinek egy nagyon tekintélyes részét nem európai vállalatok állítják elő, hanem amerikai, dél-koreai, stb. Vállalatok. Miközben más nagy erőközpontokban, az Egyesült Államokban és Kínában az tök természetes, hogy a saját vállalataik, a saját vállalati konglomerátumaik látják el a biztonsági
Miközben egyébként ugye Európa
feladatokat.
elég nagy hadiparbeszerző, vagy
Hát, hogy pontosan,
haditechnikabeszerző.
hogy nagyon nagy hadiparbeszerző, de nem Európa nagy hadiparbeszerző, hanem ha összeadom a 27 tagállamát, akkor úgy együtt az tűnik egy nagy hadipari beszerzőnek. De ez 27 különböző hadipari beszerzés. Ugye? Tehát ez a legnagyobb, egyik legnagyobb probléma. Ugye a beszerzéseknél is arról van szó, hogy a beszerzéseknél, ugyanúgy, mint a fejlesztéseknél, ha egy nagy egységes platformod van, akkor sokkal nagyobb előnyöd van a piacon, mint hogyha mindenki külön elmegy tankot vásárolni, elmennek a csehek, elmennek a magyarok, a románok, mindenki külön elmegy tankot vásárolni, akkor ezek a tankok összességében sokkal drágábbak lesznek, mint hogyha egy nagy egységes beszerzés lenne.
Ugye abból, amit mondasz, az következik, hogy ez a, és itt visszatérnék a zöld gondolatra, hogy ez a versenyképességi jelentés azért nagyban alapoz az úgynevezett Green Deal-re, amit hát Ursula von der Leyennek az egyik ilyen nagy vívmánya volt az előző ciklusában.
Igen, nagyon, nagyon érdekes, hogy igazából magát ezt a Green Deal programot így nem emeli ki külön, de azokat a célokat, amelyek egyébként a Green Deal-ben vannak megfogalmazva, azokat teljesen közhelyszerűen kezeli úgy, mint szükséges céljait az Európai Uniónak. És ugye itt is az a probléma, hogy a jelenlegi felállásban, tehát amire ma az európai ipar képes, azzal nem lehet a meghatározott időpontokra elérni ezeket a célokat. Tehát ezen a területen valami fajta ugrásokra lenne szükség. Na most ez egy nagyon összetett dolog, mert ugye itt technológiákat kell szerezni, ezeket használatba kell állítani, itt különböző követelményeknek mindenkinek meg kell felelnie, és hát azt lehet látni, hogy pont azokon a technológiai területeken, amelyek a feltételei lennének ennek, azokon a technológiai területeken Európa eléggé komolyan el van maradva. Tehát látjuk, hogy a napelemek területén mi a helyzet, látjuk, hogy az elektromos autók területén mi a helyzet, látjuk, hogy a szélenergia nem az energia, hanem az előállítására szolgáló eszközök területén mi a helyzet. Ezek ugye terjednek Európába, csak nem éppen európai termékek, amikről beszélünk.
Ugye ebből ugye az derül ki, hogy Draghi bármennyire is technokrataként van elkönyvelve, azért van politikai érzéke, mert maga a Green Deal gondolata az jelentősen megosztja az európai polgárokat. Ez ugye a június 9-i választás eredményén is látszott, hogy a zöldek és általában a zöld gondolatot képviselők a populistákkal szemben jelentősen háttérbe szorultak. Tehát nem, valószínűleg nem sikerült ezeket a gondolatokat életszerűvé tenni az emberek szintjén.
Hát nem sikerült nem sikerült azzá tenni, ez biztos, hogy nem sikerült azzá tenni, de ugye a politika szintjén jelen pillanatban ez az egész, ez azért inkább ilyen kamuzási verseny az, ami jelen pillanatban zajlik, és ez jól lemérhető például a magyar miniszterelnöknek a szövegein is, aki az európai parlamenti vita előtti napon tartott sajtótájékoztatóján már úgy fogalmazott, hogy a zöld célok azok szükségesek, azokat követni kell, csak maga a Green Deal, mint program, amelyikkel elérnénk ezeket a célokat, az nem tetszik neki. Na most abban teljesen biztosak lehetünk, hogy a legtöbb ilyen politikus, mint ő is, meg a többiek, akik ezt így beemelték most a politikai szótárukba és a politikai eszköztárukba, alapvetően fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek. Tehát azzal ők nem fáradnak, hogy tulajdonképpen akkor mit, tehát itt a fáradtság annyi, hogy kimegyek, amikor a traktoristák tüntetnek, akkor kimegyek oda, és integetek nekik, és elmondom nekik, hogy velük vagyok. De hogy mit kellene tenni, hogy a traktoristáknak is jó legyen, meg a klímacélokat is elérjük, hát az, ugye, az egy nehéz kérdés lenne, ezért erről olyan nagyon nem szoktak beszélni. Én legalábbis úgy értékelem, hogy a Draghi jelentésben ez egy taktikai elem, hogy ő magát a Green Deal-t ilyen formában nem emlegette. Nem emlegette, hanem ő, mint rendes technokrata, pontosan azt igyekezett végig gondolni, hogy hogyan, tehát milyen eszközökkel és hogyan lehet eljutni esetleg addig, hogy ezeket a célokat el lehessen érni. Tehát
Viszont
ez egy nagyon összetett dolog.
hogyne. Viszont a jelentésben magában technokrataság ide vagy oda nagyon erőteljes politikai kijelentéseket tesz, legalábbis politikai következményekkel járó megállapításokat tesz, például az egységes tőkepiaci unió létrehozása kapcsán, hogy ez miket tartalmazna, vagy milyen keretrendszere van egy ilyen egységes tőkepiaci uniónak.
Hát ez egy vicc, tehát elvileg ez egyszerű, gyakorlatilag nyilván a hozzáértőknek sokat kellene ezen dolgozni, de ez jelen pillanatban úgy van, hogy a tőkepiacoknak a szabályozása az ma tagállami hatáskörben történik. Tehát a tőkepiaci, 27 tőkepiaci, különböző tőkepiaci szabályozás van, minek következtében a tőkepiaci szereplők, az egyes államok szabályozási keretei között tudnak mozogni, ha átmennek egy másik államba, akkor egy másik szabályozási keretbe mennek át, és így tovább, és így tovább. Ennek van még egy másik összetevője, ami nem teljesen független ettől a fragmentáltságtól, de igazából itt dolgoznak az európai hagyományok is. Nevezetesen, hogy ugye tőkepiacoknak általában a legnagyobb kiterjedésű, legizmosabb szereplői a nyugdíjalapok. A nyugdíjalapok szoktak lenni, hiszen az egy hatalmas, hatalmas nyugvó összegekről beszélünk, amit ugye a befektetési piacokon használni lehet, de biztonságosan kell őket kezelni, stb. Na most, ugye 27 különböző nyugdíjrendszerrel is néz szembe Európa, és bizonyos területeken vannak erősebb vagy befektetésorientáltabb nyugdíjalapok, bizonyos területeken meg egyáltalán, tehát az állami szabályozás az annyira korlátozza ezeket a nyugdíjalapokat, hogy tehát azon kívül, hogy a saját országuk államkötvényeit megvásárolják, azon kívül tulajdonképpen semmilyen befektetési tevékenységet nem folytatnak. Tehát ez ugye nagyon egyszerűen, a magyar miniszterelnök is nagyon egyszerűen kijelentette ezt, hogy ő támogatja az egységes tőkepiacot, de amikor ennek majd a teljes vertikumával szembe kell nézni, akkor itt azért lesznek nyilvánvalóan vita kérdések. Tehát ez egy borzasztó nehéz folyamat lenne, hogyha neki látnának ennek a folyamatnak, de ez még gyermekcipőben sincsen.
Hát és a gyermekcipőhöz hozzátartozik, hogy a Draghi jelentés egy iszonyatosan nagy pénzösszeggel számol. Tehát ez egy évi, nem is tudom, 758
750-800 milliárd euró, igen.
milliárd euróval. Hogy egyáltalán ez betehető-e ebbe a rendszerbe? Van-e, aki betegye ebbe a rendszerbe? Vagy ez csak egy vágyálom?
Ugye Nagy Márton adott egy hosszú interjút valamelyik ilyen kormánypárti médiumnak az európai versenyképességgel kapcsolatban, és ő kifejezetten erre élezte ki a mondandóját, hogy ez egy nevetséges dolog, ezt nem fogjuk odaadni ezt a pénzt.
Mi?
Ugye hát mi, mint az egyik tagállam, és azt is nagyon veszélyesnek tartja, ugye ennek a magyar kormány története, vagy van már előtörténete a magyar kormány szempontjából, azt is nagyon veszélyesnek tartja, amit a Draghi jelentés szintén javasol, hogy ilyen közös hitelfelvétel történjék közös európai kötvények kibocsátása útján, tehát hogy ennek egy része az valami fajta közös adósság felhalmozásából történjen meg. Ennek, tehát ezen már ugye ott a korábban a különböző segélyalapok kapcsán ezek felvetődtek, ezek a problémák, és ezek már akkor is nagyon megosztották az európai vezetőket. Ezek, hogyha ez komolyan szóba kerül, akkor most is meg fogják osztani az európai vezetőket. Enélkül viszont nem fog menni a dolog. Ráadásul itt talán az a legnagyobb probléma, hogy vannak olyan európai vezetők, akik egész mást gondolnak a versenyképesség alatt, mint mások. Tehát maga a versenyképesség sem egy ilyen általánosan elfogadott valami. Nem is biztos, hogy két fél ugyanarról beszél, amikor a versenyképességről beszélnek. Tehát mi halljuk ezt, hogy hogyan gondolja el a magyar kormánya Magyarországnak a gazdasági jövőjét, és ha azt gondolja el versenyképességnek, akkor az bátran állíthatom, hogy a Draghi jelentés nem arról szól. Tehát nem arról van szó, hogy versenyképesek vagyunk abban a versenyben, hogy hozzunk ide külföldi tőkét, és hogy jöjjenek létre külföldi tulajdonú, külföldi technológiával dolgozó vállalatok, amelyekhez mi magunk a munkaerőnket adjuk hozzá. Tehát ez is egy verseny persze, nagy versenyben vagyunk különböző beruházásokért Szlovákiával, meg Szlovéniával, stb., de valójában nem ez a versenyképesség. Ugye ez nem fokozza egy országnak az innovációs képességét, ez mi csak bérbeadjuk a területeinket arra, hogy itt jól működő technológiák dolgozzanak, de itt jól működő technológiák nem fognak ettől létrejönni. Márpedig a dolognak a savaborsa az, hogy a jól működő technológiáknak Európában kellene létrejönni, és nem pedig valami fajta követő ember fogással, amerikai, illetve kínai technológiákkal dolgozni folyamatosan.
Ugye ez a versenyképesség értelmezés megosztottsága, az, hogy ki mit ért alatta, az, hogy ki mennyi pénzt hajlandó és tud belerakni ebbe a rendszerbe, hogyha egy ilyen versenyképességi fejlesztésbe vagy fejlődésbe szeretne Európa előre menekülni, az elősegítheti-e, illetve tovább viheti-e ezt a maga Európa gondolatot. Tehát, hogy lesznek azok, akik igenis beteszik, és ebben partnerek lesznek egymásnak, gondolok itt azért elsősorban a nagyokra, és lesznek, akiknek nem. Tehát ettől ők még az EU részesei maradnak, de valószínűleg egy második vagy egy harmadik héjban.
Igen, ez azért egy nehéz folyamat lesz, mert ha lesz egyáltalán, mert az állapot, ami ma van, az elsősorban annak köszönhetően jött létre, hogy a különböző államokban meglévő érdekek és azoknak a képviselete eddig ezt tudta létrehozni. Ugye mindig voltak a különböző területeken egyes államok, akik nagyon szívesen mentek volna előre, ha politikai oldalról nézem, akkor a föderalizmus felé, de itt nem kell egy ilyen általános föderalizmusra gondolni, hanem a gazdaságnak az egységesítése felé. Ugye szenvednek időtlen idők óta a költségvetések összehangolása megy, ez az európai szemeszter, amire olyan büszke volt a magyar miniszterelnök, hogy ez az ő, vagy a mi korábbi elnökségünk idején indult el. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz az, hogy a szituáció az, hogy az egész Európai Unión belül van egy eurózóna, amelyiknek a monetáris politikája az egységes, bár sok szempontból vitatott. Ugyanakkor van az egész Európai Unió, amelyik 27 költségvetésből áll, és különböző területeken 27 szabályozó egységből áll. Na most nyilvánvalóan, hogyha ez egy ilyen teljesen nyilvánvaló dolog lenne mindenki számára, hogy ez akkor lenne jó, ha egységes lenne, akkor már régen egységes lenne. De mindig van egy csomó szempont, ami miatt hol több, hol kevesebb tagállam afelé nyomja a dolgot, hogy maradjon csak ilyen 27 féle ez a dolog. És könnyű azt mondani, amit a magyar miniszterelnök is mondott, hogy hát a gazdaság területén legyen egységesség, de a politikában abba legyenek ugye külön a nemzeti államok, de a gazdaság területén sem olyan nagyon nyilvánvaló dolog ez. Mert például egy ilyen nagyobb egységesítés a gazdaság területén hozhatná azt, hogy a magyar kormány nem tudna kivetni plusz hasraütésszerűen plusz adókat a bankokra, a nagykereskedelmi vállalatokra, az energetikai vállalatokra. És ez nem csak a magyar kormánynak a szokása. Tehát az, hogy a nemzeti energetikai vállalatba belenyúlnak, amikor baj van, és kiemelnek onnan egy nagyobb összeget kérdezés nélkül, ez azért máshol is elő szokott fordulni. És hogyha mondjuk egy ilyen opciónak a megszűnéséről kellene beszélni, hát akkor nyilván lesznek olyanok, akik, vagy mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem, hát azért jobb a békesség, maradjon ez csak itt nekünk.
Ebből viszont az is következik, hogy oké, tehát Ursula von der Leyen megrendelte ezt a jelentést, Mário Draghi elkészítette, megindul a vita, de vajon elkerülhető-e ez a változás, vagy elkerülhetetlen? Vagy valamiféle változás, vagy menjünk így tovább, ahogy vagyunk?
Én azt gondolom, hogy nincsen törvényszerű előrehaladás, vagy törvényszerű fejlődés. Tehát itt nagyon intenzíven azon múlnak a dolgok, hogy mit tudnak az éppen adott politikai erők kikavarni ebből a dologból. Tehát ez ugye nagyon szépen látszik például ezen a legutóbbi döntésen a kínai elektromos autókra kivetett kiegyenlítő vámok kapcsán, ahol nyilvánvalóan kiderült, hogy bár mondjuk egy ilyen hagyományos piaci szemléletben a büntető vámnak vagy kiegyenlítő vámnak a megítélése elég negatív, de mégiscsak nagyon erős szereplői vannak az Európai Uniónak, akik az adott helyzetben lehet, hogy elvileg nem ezt a policit, vagy szakpolitikát vallanák, de gyakorlatilag az adott helyzetben úgy döntöttek, hogy igenis vezessenek be ilyen vámot, hiába lesz ettől drágább az autó, hiába nem fog ettől jobban fejlődni az európai autóipar. Jelen pillanatban a mostani elképzeléseiknek segít az, hogy körülbástyázzák egy ilyenfajta vámmal. Miközben mások meg azt gondolják, hogy nem így van. Tehát például ebben az esetben a két legnagyobb állam, Franciaország és Németország nézeteltérését tapasztalhattuk meg. És ugye, hogyha vannak nagyon fontos kérdések, amelyekben már a francia-német álláspont is eltér, akkor ez olyan túl nagy optimizmusra nem ad okot. De azért hosszabb távon talán lehet bízni abba, hogy ez nem két-három politikus dolgozik ezeken a problémákon, hanem az egész európai elit dolgozik ezeken a problémákon, és hát akár fel is nőhet ehhez a feladathoz.